Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm szakértőnket, könyv- és filmajánló rovatunk állandó segítőjét, dr. Téglás Pétert. Szervusz, Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Egy kicsit fajsúlyosabb, de annál izgalmasabb könyvvel készültél. Mi lesz a mai ajánlód?
Rosemary Sullivannek hívják a könyvíróját, Sztálin lánya a könyv címe, az alcím pedig a Kreml hercegnőjének élete, aki a szabadságot választotta.
Nagyon ígéretes cím.
Valóban nagyon ígéretes cím, és azzal a személyes jellegű vallomással kell kezdenem, hogy én régebb óta tervezem már ennek a könyvnek az ismertetőjét, azonban számot vetettem azzal, hogy vajon képes vagyok-e átfogni ezt a hatalmas történetet, ezt a teljesen páratlan emberi sorsot, még ez a 20. században is egy egyedi emberi sors, Sztálin leányának az élete, és hát hosszas neki készülődés után most úgy gondolom, hogy nekivágunk.
Mielőtt belefogtunk a riportba, mondtad, hogy rendkívül népes családja van, és utódai Sztálinnak, 3 gyermeke, számtalan unokája él ma is. Ön érdekes számomra, hogy a könyv egy embert, egy leányt választott ki a gyermekek közül.
Hát a gyermekek közül azért választották Sztálin lányát, mert ő volt az, aki komoly ember volt, és hát ugye 85 évet élt meg, ezzel szemben a két fiú már korán meghalt. Az első házasságából született Jakov 1941. júliusában már német fogságba esett a háború kitörése után. A németek egy koncentrációs táborban őrizték, és 1943-ban ott meghalt, föltehetően egyébként öngyilkossági szándékkal neki rohant a magas feszültségi árammal telt kerítésnek, és aztán még az őr is belelőtt. Egyébként az egy külön ismertetőt megérne annak a szerencsétlen fiatalembernek az élete, mert ugye hát azt tudni való, hogy legalábbis az én személyes meggyőződésem szerint a Sztálin a sátán reinkarnációja, mert ő nem csak a honfitársaihoz, nem csak annak a hatalmas birodalomnak a polgáraihoz volt rettenetesen kegyetlen, hanem nagyon kegyetlenül bánt a saját hozzátartozóival. Az első felesége halála után ezzel a szerencsétlen Jakov nevezetű fiával egyáltalán nem foglalkozott, a szülői nagyszülők nevelték, a 20-as évek elején vitték Moszkvába, és akkor tanították meg oroszul, eladdig csak grúzul tudott ez a fiú. 21-ben született a második házasságából Vasili, illetőleg 1926-ban a mi regényünk főszereplője, a Svetlana. Az anya egyébként több mint 20 évvel volt fiatalabb Sztálinnál, Nagy Esde Alilujeva. Később mindkét családot, tehát az első feleségének a családját, a Svanidzéket, illetőleg aztán az Alilujevéket is bebörtönöztette, kivégeztette, szörnyű dolgokat művelt velük. A feleségével egyre rosszabb házasságban éltek, míg nem 1932-ben egy veszekedést követően ez az egyébként szangvinikus nő berohant a lakásába, a szobájába, és szíven lőtte magát.
A második feleségről van szó.
A második feleségről van szó. Az első feleség az egy tüdőbetegségben halt meg. Magukra maradtak a gyerekek, és azért itt egy nagyon érdekes fordulat következik, mert a leánygyermeket Sztálin szerette. Tehát kisgyermekként szerette. Hihetetlenül érdekes olvasni, már amikor nagyobbacska lett a lány, és olvasni tanult, és tanulmányai voltak, hogy milyen poétikusan, gyöngéden írogatnak egymásnak levelet, milyen játékokat talál ki a leánya számára. Egyébként a könyvnek a borítóján is egy nagyon szép kép van, amikor szerető apaként a karjai közé kapja a leányát. Hát ez a viszony aztán a későbbiek során természetesen megváltozott, hisz a lánya, ahogy cseperedett, nyilvánvaló szeretett volna önálló életet élni, férfiakkal volt kapcsolata, amelyek közül kivétel nélkül mindegyiket ellenezte Sztálin olyannyira, hogy az első kapcsolatát, az első szerelmét deportáltatta és a gulágra záratta, több mint 10 évet töltött el az a szerencsétlen Kapler, és hát ugye félnyomorékként szabadult ki az 50-es évek közepén. Az utána következő férj zsidó volt, ezzel kapcsolatban ez volt a kifogása, az abból a házasságából született gyermeket nagyon hosszú időn keresztül megnézni sem volt hajlandó, mert azt mondta, hogy hát olyan zsidós külseje van.
A leány körülbelül hány éves koráig volt tulajdonképpen jó viszony a Sztálinnal, és mikor volt az, amikor azután ez igazából elromlott?
Hát úgy 18 éves koráig, amikor önálló gondolatai és önálló életvitele lett, már amennyire ez egyáltalán a Szovjetunióban másoknak is megadatott az önálló gondolkodás és az önálló életvitel luxusa, de mindenképpen szembeszegült az apjával, egyébként egy nagyon kemény jellem, egy nagyon kemény személyiség volt, és ő volt az, aki a gyermekek közül az 1953. február 28-a, tehát az apja rosszul léte után egészen március 5-éig, a szörnyű halálig, egy rendkívül hosszú haldoklást követően pusztult el Sztálin, végig az apja mellett tartózkodott, és kifejezésre juttatta a környezetének is, hogy szereti az apját, és mélységesen lesújtja a halála.
Innen fogjuk folytatni. Egy rendkívül érdekes történetről és fantasztikus könyvről hallhatunk dr. Téglás Pétertől, Rosemary Sullivan, Sztálin lánya.
Halasi kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Egy nagy formátumú könyvről beszélgetünk, Sztálin lánya, hiszen akkor egyik leggonoszabb, ugyanakkor legtehetségesebb vezetőjéről, illetve egész konkrétan az ő lányáról beszélgetünk. Egy nagyon kemény lányról lehet szó, nagyon kemény jellemről, aki korán elvesztette az édesanyját, és itt nem a dátumokkal akarok játszani, de engem érdekel, hogy hány évesen lett ő tulajdonképpen félárva.
6 éves korában lett árva, egészen elmosódó emlékeket őrzött az édesanyjáról, de élete végéig nagyon hiányolta az anyját, a továbbiakban egyébként a dajkája nevelte föl, és hát abban a rövid átmeneti időszakban azért az apjával is viszonylag jó viszonyban volt, érdemes az apjával folytatott levelezést elolvasni, nagyon érdekes. A lényeg, hogy végig ott volt az apja mellett a szörnyű haldoklásnak az időszakában, annak ellenére, hogy ekkor már nagyon-nagyon rossz volt kettejük között a viszony, és Sztálin halála után természetesen a Sztálin gyerekeknek az élete is megváltozott. Tehát ugye a Vasili, aki egy igazi szovjet playboy lett időközben, folytatva a családi hagyományokat, mérhetetlenül ivott, egy botrányhős volt, és hát nagyon kellemetlen és kényelmetlen volt az utódoknak. Hát először börtönbe zárták, aztán ideggyógyintézetbe zárták, és nagyon korán, 1962-ben egyébként 40-valány évesen meg is halt. Svetlana viszont egy elegáns, nagyon visszafogott életet élt. Komoly tanulmányokat folytatott, jelenkori történelmet és művészettörténetet tanult, kitűnően megtanult angolul, és ennek később aztán nagyon komoly jelentősége lesz. Nagyon jól beszélt angolul, már gyerekkorában jó beszélt angolul. Egyébként a Churchill emlékiratokban van is szó arról, hogy 1942-ben, amikor ugye a háború legnehezebb időszakában Churchill Moszkvába látogatott, akkor Sztálin bemutatta neki a kis vöröshajú szeplős kislányát, Svetlanát, és már ő akkor tudott néhány szót angolul, tehát beszélgetett Churchill-lel. Egy igazi értelmiségi lett angol egyébként fordított, és természetesen olyan forrásokhoz is hozzájutott, amelyhez a közönséges szovjet polgár nem, tehát volt bizonyos elképzelése arról, hogy a mérhetetlenül zárt szovjet társadalmon kívül milyen élet zajlik. Nagyon érdekes fordulat következik be az életében, mert a 60-as években egy betegség miatt egy szovjet elit kórházban kezelték, ahol külföldi kommunistákat is kezeltek, és itt egy indiai kommunistával ismerkedett össze, és a rövid ismerkedtség után szerelem alakult ki közöttük, házasságot akartak kötni, jóval idősebb volt a férfi egyébként Svetlanánál, és nem engedélyezték. Tehát a 60-as években nem engedélyezték azt, hogy egy nő egy férfivel házasságot kössön, mert hogy a férfi külföldi, annak ellenére, hogy kommunista. Na most azért ez a szerencsétlen férfi már halálos beteg volt, és nem sokkal később meg is halt, és Svetlana volt elég kemény, következetes, hogy kikövetelte mégiscsak a Sztálin lánya, tehát kikövetelte, hogy engedélyezzék számára, hogy a halotti urnát, ugye a hamvasztás után a halotti urnát ő személyesen vigye el Indiába a férfi családjához. Tudni kell, hogy ugye ekkor már 1956-ban, tehát ez 1967-ben, tehát 11 évvel korábban ugye elhangzott az úgynevezett 20. kongresszuson a Hruscsov beszéd, amikor leleplezték Sztálinnak ezeket a szörnyűséges bűneit, és volt annyi jó érzés Hruscsovban és a környezetében, hogy mielőtt a beszéd elhangzott volna, annak vázlatát megmutatták Szvetlanának, aki órákon keresztül tanulmányozta, és sírva mondta, hogy ez bizony sajnos nagy valószínűséggel megfelel a valóságnak. Tehát ő szembe tudott nézni ezzel a szörnyűséggel olyannyira, hogy 1957-ben megváltoztatta a nevét Alilujevára, tehát az édesanyjának a nevét vette föl, Sztálina helyett Alilujevának hívták, ebből aztán később bonyodalmak is származtak, mert nem tért vissza Indiából. Tehát egy hónapot engedélyeztek neki, akkor ő kikövetelte, hogy egy kicsit hosszabbítsák meg a külföldi tartózkodását, és végül 1967. március elején éppen nőnapon visszament a szovjet nagykövetségre mindenkinek a nagy megkönnyebbülésére, hogy na végre itt van Szvetlana, megy vissza Moszkvába, és minden gondtól megszabadulnak. Azonban Szvetlana egy hirtelen elhatározás következtében beült egy taxiba, átment a néhány kilométerrel allébb lévő amerikai követségre, becsöngetett és mondta, hogy ő Sztálin lánya, és politikai menedékjogot szeretne kérni.
Ugye említetted, hogy tulajdonképpen ő neki ez az indiai kapcsolat már a harmadik volt, tehát már két férje volt ezelőtt.
Pontosan erről van szó. Tulajdonképpen a végére szántam az ezzel kapcsolatos jellemzést, de megemlítem, egy igazi kóbor lélek, egy kiegyensúlyozatlan kóbor lélek, hatalmas ésszel, intelligenciával, de azok az előzmények, azok a családi előzmények egy nyugodt emberi életet az ő számára nem tettek lehetővé. Na most hát ugye, amikor az amerikai követségre Sztálin lányaként bejelentkezett, akkor ott egy picikét mindenki elájult, tehát az óriási meglepetés, tehát így van, hát mindenki nagyon elcsodálkozott, hívták az ezekre az esetekre, tehát a politikai menedékjog esetén, ha valaki ilyet kért, akkor arra megvolt egy tisztviselő, aki foglalkozott az illetővel, hát ugye először is nem tudták azt, hogy a Sztálinnak egyáltalán van lánya.
Innen fogjuk folytatni. Szvetlana becsöngetett az amerikai követségre, és hogy mi történt, zene után folytatjuk dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánlókat, dr. Téglás Pétert hallgatjuk. Rosemary Sullivan, kanadai írónő, Sztálin lánya című könyvéről mesél. Immár a fordulataink ott tartanak, hogy Sztálin lánya egy indiai szerelem kapcsán, kint van Indiában, és egy hirtelen döntés következtében nem a szovjet nagykövetségre, hanem az amerikai nagykövetségre csönget be, és menedékjogot kér.
Na most ez borzalmasan kínos és kényelmetlen volt az amerikaiak számára is, mert éppen egy kicsit enyhülőben volt a szovjet-amerikai viszony, azonban az indiai nagykövetségen a nagykövet is és a tisztviselők is hát hajlottak arra, hogy megpróbálnak segíteni ennek a szerencsétlen nőnek, tudták azt, hogy Indiában nem marad sokáig. India túlságosan jó kapcsolatokat ápolt ebben az időben a Szovjetunióval, tehát még azt is föltételezték, hogy erőszakkal fogják kirángatni az amerikai nagykövetségről, és visszajuttatják a Szovjetunióba. Így aztán állnéval a repülőjegyet váltottak a számára, kivitték a Delhi repülőtérre, a nemzetközi repülőtérre, és Svájc érintésével Olaszországba utaztatták. A dolog érdekesség azon, hogy mielőtt felszállt volna a gép, az amerikai külügyminiszter oda telefonált a Delhi nagykövetség, hogy ezt a nőt úgy dobják onnan ki, mint a macskát. Ez ugyan Amerikában nem jöhet, ennek Amerikának nincs szükség erre az egész botrányra, csak hogy ez a nő már időközben felszállt a repülőtérre, és kiszivárgott az egész eset. Az oroszok még nem tudták, de a nemzetközi sajtó szagot kapott, és hát figyelemmel kísérték. Amikor Olaszországban leszállt a gép, szinte az összes sajtóterméknek a képviselője ott volt, úgy, hogy csak éppen az olasz kormány nem tudott róla, hogy kit hoztak az amerikaiak Olaszországba, jó nagy botrány tört ki belőle. Az olaszok is borzasztó mérgesek voltak, valami kis római lakásban eldugták Szvetlanát napokon keresztül, ott őrizték, míg nem sikerült egy megfelelő repülőjáratra újra repülőjegyet szerezni. Akkor aztán nagy nehezen, hát ugye minden részletét nem tudom ismertetni ennek az utazásnak, de a lényeg az, hogy aztán megérkezett Amerikába, végül is kapott egy vízumot. Na most ez a nagyon elegáns, visszafogott, csinos hölgy mindenki meglepetésére nagyon adekvát módon tudott viselkedni. Tehát először is meglepte az amerikaiakat, hogy milyen nagyon jól beszél angolul. A feltett kérdésekre a megfelelő válaszokat adta, és a kis bőröngyébe, amit magával vitt, benne volt a már évek óta szerkesztett emlékiratai, a 20 levél egy jó baráthoz című, ezt én még annak idején Szamizdatban olvastam, tényleg egy irodalmi rangú visszaemlékezés a 30-as évek Szovjetuniójára, Sztálin személyére, tehát nagyon hosszú időn keresztül ez számított egy igazi, autentikus Sztálin bemutatónak, egy jellemrajznak, mert hisz hát tényleg közvetlen közelről figyelhette meg ezt a szörnyűséges embert. Több millió dollár szerzőjogdíjat ajánlottak a számára, melyet el is fogadott, hát krőzusi gazdagságra tett egyébként szert, még további két könyvet írt Amerikában, de nem igazán találta meg Amerikában sem a helyét. Ő nem így nevelkedett, ő számára minden nagyon szokatlan volt ott. Például ilyen elemi dolgok, hogy miért mosolyognak az amerikaiak állandóan? Miért? Őt akarják kinevetni? Tehát nem tudta fölfogni, hogy ez egyfajta udvariassági gesztus, egyfajta viselkedési manír, hogy az emberek mosolyognak és nem vicsorognak. Házasságot kötött egy férfival Amerikában is, és abból házasságból is született egy gyermeke, Olga nevezetű gyermeke, tudomásom szerint egyébként a mai napig is él, és meglehetősen hányatott életet élt Amerikában. Ugye azért ráakaszkodtak mindenféle szélhámosok, hát rengeteg pénzzel rendelkezett, ezt a pénzt aztán persze kicsalták tőle, és egy fantasztikus fordulat, hogy aztán 1984-ben ugye csak hiányoztak a gyerekei. Hiába próbálta őket telefonon hívni, mindig megszakították a vonalat. 1984-ben úgy döntött, hogy visszatér a Szovjetunióba.
Ott elakadtunk, és számomra nem világos, hogy ő neki hány gyermeke született, mielőtt Amerikába úgymond diszidált.
Két gyermeke született, egy lány és egy fiú, mindegyik más-más házasságból. Egyébként ők is kitűnő emberek voltak, az egyik orvos, a másik pedig Szibéria kutató lett. Fölhasználta egyébként a lelkiismeretlen szovjet politika őket, mert egy nyilvános televíziós szereplésben szólították fel az anyjukat, hogy térjen haza. És aztán utána, amikor nyilván ennek Svetlana nem tett eleget, akkor úgy állították be, hogy egy zavart fejű, lényegében egy elmebetegről van szó. Hát nyilván az, aki a Szovjetuniót ilyen módon elhagyja, az csak is elmebeteg lehet.
Innen fogjuk folytatni rendkívül izgalmas kalandos történetét Svetlanának. Dr. Téglás Péterrel maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Rosemary Sullivan, kanadai írónő fantasztikus könyvéről, Sztálin lánya címmel beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy kalandos élete úgy fordul, hogy amerikai diszidált élete után mégiscsak úgy dönt, hogy visszatér a Szovjetunióba, de közben az vetődött bennem fel, hogy hány évesek voltak a gyermekei, akik a Szovjetunióban születtek, amikor ő úgymond elhagyta őket, vagy diszidált Amerikába.
Hát egy nagyon kényes életkorban voltak a gyerekek, tizenvalahány évesek, akik éppen felsőoktatási tanulmányaik előtt álltak, tehát ilyen szempontból azért úgy egy elgondolkodtató anyai magatartás, tehát azért ehhez egy nagyon nagy elhatározásra volt szükség, igaz hirtelen, de egy komoly elhatározásra, hogy a gyerekeiket lényegében magára hagyta, annak ellenére, hogy ő éppen származása miatt azért a szovjet elithez tartozott. Tehát ő nekik azért napi filléres gondjaik, vagy lakásgondjai természetesen nem voltak, és a gyerekeknek sem voltak gondjaik. A két gyerek, Kátya, illetőleg Szergej, mind a kettő nagyon komoly egyetemi tanulmányokat végzett, a férfi orvos lett, viszont a családi átok őt is sújtotta, mert elmerült az alkoholban, és viszonylag korán ő is meghalt. Viszont a Kátya geológus Szibéria kutató lett, aki megveszekedett sztálinista volt élete végéig, vagy talán még most is él, de végig nagyon ragaszkodott Sztálin emlékéhez. Tehát Svetlana Amerikában él, nem találja a helyét, a pénzek kicsúsznak a kezéből, további könyveket ír, nem igazán tudja ezeket az élethelyzeteket kezelni. Kötött ott is egy házasságot, abból a házasságból született egy gyermeke, majd 1984-ben ugyanolyan hirtelen elhatározással, mint annak idején, 1967-ben fogta magát és visszaköltözött a Szovjetunióba. Hát ugye a korabeli szovjet politika ezt óriási győzelemként élte, meg hatalmas nagy propagandát fejtett ki mellette, ugye mondatták Szvetlanával, hogy a kommunizmuson kívüli élet a szörnyű, mert a kapitalizmusban az embereket kizsákmányolják, és ottan szegények, és nincsenek biztonságban. Tehát ezeket a hülyeségeket ugye el kellett mondani a Szvetlanának, amikor hazatért. Viszont kikötötte, hogy ő nem akar Moszkvában élni, próbálná a gyermekeivel helyreállítani a kapcsolatot. Egyébként ez nem sikerült, tehát mindkét gyermek meglehetősen ellenségesen viselkedett vele. Viszont vitte magával az Amerikában született Olgát, aki egy szót nem tudott oroszul. És az amerikai életszínvonal után a szovjet életszínvonalhoz hozzászokni, hát az bizony kemény feladat volt. Szvetlana egyébként kikötötte, hogy nem is akar Moszkvában élni, hanem ő Grúziába akar költözni, hisz ők mégiscsak grúzok.
Hány éves volt Olga, a harmadik gyermek, aki Amerikában született?
Ő nagyon fiatal volt még. Ő még nagyon fiatal volt, tehát a 10-es éveiben élhetett. Tehát ő gondolom, hogy egy nagyon komoly megpróbáltatás. Tehát az iskoláztatás szempontjából is egy nagyon komoly megpróbáltatás volt számára. Úgyhogy 1986-ban Szvetlana úgy döntött, hogy akkor ő mégis visszamenne Amerikába, és ekkor már Gorbacsov volt hatalmon, aki nagyon gyorsan megadta neki az engedélyt, úgyhogy mindenki nagyon örült, hogy megszabadul a Szvetlanától. Hát ugye itt már egészen más idők jártak. Visszament Nyugat-Európába, mert Svájcban is élt, Angliában is élt, és aztán az élete utolsó éveit Amerikában élte le, némileg nyugodtabban, ugye most már pénz nélkül, de nem szegényen, tehát minden, hogy szegényen halt meg, és nélkülözött, szó nincs róla, hogy nélkülözött volna, hát egyrészt a lánya is gondoskodott róla, az öregek otthonában élt, és teljesen hasonult az amerikai emberekhez, ugyanazokat az egyszerű ruhákat viselte, és hogyha ránéztek, akkor arról aztán meg nem lehetett mondani, erről a hölgyről, hogy ő Sztálinnak a leánya. 2011. novemberében halt meg. Egyébként az érdeklődés végig fönnmaradt. Nyilván nem olyan intenzív módon, mint eleinte, de végig komoly érdeklődést tanúsítottak az ő életével kapcsolatban. 2015-ben, tehát a halála után 3 évvel összegyűjtötték azokat a dokumentumokat, amelyekben ő nyilatkozik, és ebből egy közel 1 órás dokumentumfilmet készítettek. Magyarországon is bemutatták, valamelyik tévécsatorna közvetítette az interneten, én nem tudom megtalálni. Angolul néhány perc a YouTube-on bemutatnak, de nagyon érdekes dolog, amennyit is megértek belőle, hihetetlen, értelmesen és összefogottan nyilatkozik a szovjet viszonyokról, apjáról és az ő nagyon hányott életéről.
Az életútak alapján az ember általában el tudja dönteni, hogy szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus valaki, őróla nagyon nehéz eldönteni. Nyilván nem is fehérek és feketék a dolgok. Neked milyen kép alakult ki róla?
Tehát, hogyha egy összesítést végzek, a végeredmény számomra rendkívül rokonszenves. Tehát egy ilyen életút után, egy ilyen származás után azokat, amiket megélt, hogy közvetlen közeléből ragadják ki azokat az embereket, és hurcolják börtönbe és a kivégző helyre, és tudja az apjáról, hogy az emberiség történetének egyik legszörnyűbb gyilkosa, ezek után ilyen módon tudjon élni, ilyen módon tudjon fölnőni a feladathoz, ez még akkor is nagyon rokonszenves, ha minden lépése nem igazolható, hogyha a lépéseiben következetlenségek vannak, néha kitör belőle az a féle természet, amely egyébként az egész családot jellemezte, egy szangvinikus, néha következetlen, néha veszekedős, néha konfliktuskereső emberképe, de összességében egy rokonszenves és valóban a 20. századnak, ahogy a könyv is írja, leghíresebb disszidense.
Nagyon biztatom a hallgatókat, hogy ennek a lehetőséggel, és olvassák el ezt a fantasztikus könyvet, Rosemary Sullivan, Sztálin lánya. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál, és köszönjük az ajánlót.
Köszönöm szépen.